Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ez esztendő első úrnapján, világhálós istentiszteletünkön. Buzdítom a testvéreket arra, hogy énekeskönyvüket, bibliájukat vegyék elő, és mindent félretéve, alázattal hallgassuk Isten igéjét, az ige hirdetést, és vegyünk részt a képernyők előtt abban, ami most valóságosan itt történik a templomunkban. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten, december 29-én, 12 órai kezdettel az Óbudai temetőben utolsó földi útján kísértük Budavári Tibor 94 esztendőt élt testvérünket. Isten vigasztaló üzenetét hirdettük szeretteinek, családtagjainak, és érettük imádkozunk az ő vigasztalódásukért, békességükért. Ha Isten éltetés megtart, akkor az elkövetkezendő héten a korábban megszokott rendünk szerint kedden, csütörtökön és szombaton fogok jelentkezni a világhálón keresztül ige magyarázatokkal. Ma délelőtt 11 órától gyermekek számára lesz elérhető videós anyag YouTube csatornánkon. Kedves testvéreim, az esztendő első úrnapján egy kicsit és nagyon röviden mégis visszatekintünk az elmúlt esztendőre, és néhány dolgot, egyrészt a hálaadás jegyében, másrészt pedig a tények közzététele érdekében hadd hozzak ide a testvérek elé. Talán a népmozgalmi adatok azok, amelyek a leginkább beszédesek olykor, de azért nem szabad ezekből messze menő következtetéseket sem levonnunk. Az elmúlt esztendőben 25 alkalommal végezhettem egyházi temetést, 25 család mellé kellett odaállni, 11 férfi testvérünket és 14 nőtestvérünket temettük el. Keresztelőre 3 alkalommal került sor, 3 fiúgyermeket kereszteltünk meg. Az elmúlt esztendőben elmaradt a konfirmáció, reméljük, hogy majd, amikor elmúlik a vészhelyzet, tudjuk ezt pótolni és ünnepi módon összesereglenni ez alkalomra. Mennyegzőre 6 alkalommal került sor itt gyülekezetünk templomában, 6 pár kezdett közös életet, Isten áldását kívánjuk az ő közös életútjukra. Néhány szóban hadd szóljak a gyülekezeti alkalmakról, gyülekezeti szolgálatunkról. Templomi összegyülekezésre az elmúlt esztendőben összesen 60-szor nyílt lehetőségünk. A 60 alkalomból 36 alkalom olyan volt, amikor nyitva lehetett a templom ajtaja, és 24 olyan alkalmat tartottunk, ami zárt ajtók mögött került itt a templomba soron, és közvetítettük. Bibliaórát 45 alkalommal tarthattunk, 9 alkalommal volt valóságos találkozásunk, 36 alkalommal közvetítettük. Békásmegyeren több nyugdíjas ház, idősek otthona van, ahova rendszeresen beszoktam járni az ott élő testvérek közé Isten tiszteletet tartani. Sajnos a vírus helyzet ezt sem tette annyiszor lehetővé, mint ahányszor szerettük volna. Összesen 10 alkalmat tudtam tartani, ebből 9 élő alkalom volt és 1 közvetített alkalom. Egyéb alkalmaink, amelyeket tarthattunk a teljesség igénye nélkül, bibliaiskola, evangelizáció, bűnbánati alkalom, igemagyarázatok, amelyeket én magam végeztem, 104 alkalommal kerülhettek sorra. Ezeknek döntő része, mintegy 83 alkalom az interneten keresztül zajlott, és 21-szer tudtunk még az év elején találkozni. Összesen azok az alkalmak, amelyeket én magam elvégeztem, körülbelül 260 igehirdetést jelentenek. Ezek mellett még írtam néhány cikket, részt vettem egyházkerületünk tanácsának munkájában, valamint a Biblia Szövetség Egyesület tanácsának munkájában is, de nem szeretném ezt sorolni, nehogy félreérthetővé váljék, hiszen ezt az egész visszatekintést pusztán azért tesszük meg, hogy Urunknak hálát adva dicsőítsük őt azért, hogy amikor be kellett zárnunk, akkor is nyitva maradhattunk, nyitva a világ felé és nyitva az érdeklődő testvérek felé. Isten, hiszem, hogy ilyen módon is el tudta az ő igéjét, üzenetét juttatni mindannyiunk szívébe, és ha most ez így is van, abban a reménységben vagyunk, hogy talán ebben az esztendőben majd végül azt mondhatjuk el, hogy a tavalyihoz képest egy fordított statisztikánk lesz, amelyben már csökkenést mutat majd a közvetített alkalom, és reménységünk szerint talán többségbe kerülhetnek a valóságos találkozások. Addig is kérem szeretettel a testvérek türelmét, továbbra is kérem a testvérek imádságát, azért, hogy ezek az alkalmak célhoz érkezhessenek. Isten lelke az, aki ezt el tudja végezni, és imádkozzunk is azért, hogy amit mi nem látunk, az mégis megtörténjen és valósággá váljon. Ami pedig megtörténhetett, azért legyen egyedül hálaadásunk Istené, és legyen mindenekért a dicsőség egyedül az övé. Ő legyen és maradjon gyülekezetünk megtartó és őriző pásztora ez esztendőben is. Isten adjon boldog és áldott új esztendőt minden testvéremnek. Kedves testvéreim, a 191. dicséretünkkel folytassuk Isten tiszteletünket. A 191. dicséretünknek egyetlen egy verse van. Ez esztendőt áldással, így kezdődik a dicséret. Hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. első úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom. Minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszá sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e szabadításért. Hajtsuk meg fejünket, kedves testvérek, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged az esztendő első úrnapján, mennyei édesatyánk, amikor a te rendelésed és parancsolt szerint megállunk, félretesszük mindazt, ami hétköznapi életünk része, és előtted elcsendesedve még inkább odafigyelünk arra, amit te mondani akarsz nekünk, és nem csak azért csendesedünk el, hogy odafigyeljünk a te szavadra, hanem hogy ezzel is kifejezzük a mi alázatos hálánkat a te irányodba, megtartatásunkért, megmentésünkért, mindazért, amit elvégeztél érettünk a te fiad az Úr Jézus Krisztus által, mindazért, amit elvégeztél a mi szívünkben, az újjászületés által, és hogy hálát adjunk neked mindazért, ami elkövetkezendő a mi életünkben. Köszönjük te neked az örök élet drága ígéretét, amely a téged félők számára elkészített mennyei ajándék. És köszönjük, hogy ebben a reménységben nézhetünk földi életünk holnapja felé, az elkövetkezendő napok felé és események felé is. Kérünk téged, fogadd a mi hálaadásunkat, a mi hódolatunkat és imádatunkat, és szentelj meg bennünket, hogy még inkább a te népeddé lehessünk, mindazáltal, amit nekünk megtanítasz, mindazáltal, amire emlékeztetsz. Így formáld a mi egész közösségünket és gyülekezetünket, hogy a mi ismeretünkből igaz cselekedetek fakadjanak, s láthassák rajtunk, akik bennünket látnak, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Készíts bennünket továbbra is erre a szolgálatra, készíts bennünket az örök életre, tisztogatva bennünket bűneinktől, gyarlóságainktól, tégy bennünket alkalmassá a te követésedre, a te országodra. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és köszönjük, hogy velünk fogsz maradni, nem csak most ez órában, hanem velünk maradsz életünk minden idejében, minden problémánk, minden nehézségünk és minden örömünk közepette. Legyél áldott a te szövetségedért, legyél áldott a hitért, legyél áldott azért a munkáért, amit elvégeztél és elvégzel bennünk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére figyeljünk, amelyet a mai napon János evangéliumának 3. fejezetéből olvasunk. A nap szerint kijelölt ige szakaszunkból, és hogy azt jobban értsük, egy kicsit bővebb szakaszból. János evangéliumának 3. fejezetéből a 22. verstől a 36. versig terjedő szakaszt olvasom. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, bizonyság tételét azonban senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyság tételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Kedves testvérek, János evangéliumában ma egy olyan bibliai szereplő kerül elénk, akiről általában több mindent tudnak a bibliás emberek, de legfőképpen arról tudunk a legtöbben, ami az ő életének külsőségeihez tartozik. Sokan tudják keresztelő Jánosról azt, hogy Jézus hírnöke volt, az útkészítő, aki keresztelt a Jordán folyónál, aztán később pedig a fejét vették. Szóval általában a mi ismereteink az ő életének külső eseményeihez kapcsolódnak. Nincs ezen mit meglepődnünk, emberi természetünk része az, hogy általában mélyebb nyomot hagy bennünk az, ami látványos. De fontos nekünk a mai szakasz kapcsán is megérteni azt, hogy nem mindig az a lényeges, ami látványos. Sokszor, ami az életben látványos, az valami olyan történés, ami mögött van egy annál sokkal fontosabb forrás. Így van ez János életében is. János evangélista ugyanis úgy mutatja be nekünk keresztelő Jánost, mint aki tudta, hogy hol van a helye. Az a néhány mondat, az a beszélgetés, amit most felolvastam, pontosan erről beszél. És ez tulajdonképpen a kulcsa keresztelő János életének. Mondhatnám azt is, hogy ez talán mindennél fontosabb, amit keresztelő Jánosról tudhatunk. Fontosabb az ő életének külső eseményeinél is az, hogy ő tudta, hogy hol van a helye. Az ember, de egyben az emberiség nagy tragédiája az, hogy nem tudjuk, testvérek, azt, hogy hol van a mi helyünk. És ezt nem tudjuk több fajta értelemben és dimenzióban sem. Azt sem tudjuk, hogy hol a helyünk a másik emberrel szemben, és azt sem tudjuk, hogy hol a helyünk Istennel szemben. Nagy általánosság, de azt gondolom, hogy nem fog velem senki vitatkozni, hogy ma igazán jól focizni tudó magyar emberek, azok mind a képernyők előtt ülnek. És a pályán valójában soha nincsenek jó futballistáink. Azt gondolom, hogy ma a legjobb miniszterek és a legjobb miniszterelnök is a parlamenten kívül van. Köze sincs a parlamenthez. Talán nem vitatkozunk azon sem, hogy ma a legjobb férjek a feleségek. És a legjobb feleségek azok mind férjek. A legjobb szülők azok ma mind gyerekek. És a legjobb gyerekek azok mind szülők. Nem tudjuk, hogy hol a helyünk. Nem tudjuk, hogy hol a helyünk. Nem is vagyunk a helyünkön ezért. És mindez igaz Istennel szemben is. Hiszen ma a legjobb Isten az maga az ember. És fordítva is elmondható ez, hogy a legjobb ember az maga Isten. Nem sorolom tovább, azt hiszem, értjük. Valójában ebből a mi tudatlanságunkból, hogy tudnélik, hol is lenne a helyünk, hol is van a helyünk, szóval ebből származik a mi emberi életünk legtöbb tragédiája. És mivel nem tudjuk, hogy hol a helyünk Istennel szemben, ebből származik a mi kárhozatunk is. Az ember életének talán a legnagyobb ajándéka, ha tisztába kerül azzal, hogy valójában hol a helye. Azaz, hogy mi illeti őt meg, és mi nem. Mit várhat el, és mit kell megadnia másoknak. Sajnos nincs bennünk genetikailag ez a tisztánlátás. Egy emberben sem. És noha neveléssel sok minden elérhető, ez még a nevelésen is túlmutat, hiszen valójában ez a tudás a szívből fakadva ad csak elégedettséget és békességet az ember életébe. Ha csak belénk van nevelve, hogy hol a helyünk, akkor az a legtöbbször belső feszültségeket generál. Stresszt okoz, abban általában nincsen békénk, és akkor előbb-utóbb az ki is robban belőlünk. Tűrjük a dolgokat, amíg azok tűrhetők. Aztán egyszer csak kibújik belőlünk az ördög, ahogy szoktuk mondani. Tudjuk, testvérek, nagy kérdés az, hogy ismerjük-e a mi helyünket. Tudjuk-e, testvérek, hogy a helyünk hol van a másik emberrel szemben, és hol van Istennel szemben? Ritkán kutatjuk ezt, és ritkán foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Az emberek a legtöbbet ma azzal foglalkoznak, hogy hol van a helyem önmagammal szemben. Ezért járnak pszichológushoz, lelki doktorokhoz, hogy ők megtanítsák nekem, hogy én mit érdemlek, hol az én helyem önmagammal szemben. De szoktunk ezen gondolkozni, hogy hol a helyem a másik emberrel, és legfőképpen Istennel szemben. Ahogy mondtam, ha ezzel nem vagyunk tisztában, akkor abból mindig csak tragédia származik a jelenünkre, meg a jövőnkre nézve is. Jánost azonban, keresztelő Jánost úgy mutatja be nekünk János evangélista, mint aki tudta, hogy hol van a helye. És ennek az embernek ezért békessége volt, és ez az ember elégedett volt. Szeretném igazolni ezeket az állításokat. Nézzük meg tehát keresztelő János életét, felfogását, a gondolkozását az itt leírtak alapján. Akkor fogjuk ezt a leginkább megérteni, ha egy kicsit visszaolvasva, vagy visszagondolva az előző fejezetekre, fölidézzük magunkban azt, hogy Jézus már járt keresztelő Jánosnál. Felvette a János keresztségét, maga is megkeresztelkedett, aztán olvassuk János evangéliumában, hogy Jézus nyilvánosan fel is lépett Jeruzsálemben, a fővárosban. Azt olvassuk azután, hogy Jézus, azaz, ahogyan majd ez kiderül a negyedik fejezetből, a tanítványai elkezdtek maguk is keresztelni. Az is kiderül ebből a szakaszból, hogy a zsidók, az akkori zsidó vezető emberek, hadd mondjam így, hogy kicsit besokaltak ettől a keresztelési gyakorlattól. Attól is, amit János végzett, meg attól is, amit Jézus tanítványai végeztek. Azért sokaltak be, mert a mózesi törvényekhez képest az idők folyamán a zsidók nagyon sokféle tisztulási szertartást tettek életük részévé. Már nem csak azokat a tisztulási szertartásokat használták, amelyeket Isten Mózes által a törvényben előírt, hanem jóval többet kezdtek használni. És úgy gondolom, hogy abban az időben, amikor ezek a történések zajlottak, a zsidók már nem tartották fontosnak azt a meglévő és szinte átláthatatlan sok tisztulási szertartást újabbakkal szaporítani és gyarapítani. János tanítványai vitába szálltak ezekkel a zsidókkal, de a vitájukban csak annak a jelét adták, hogy maguk sem értik a jánosi keresztségnek a lényegét. Az is kiderül, hogy nagyon sokan, akik eddig keresztelő Jánost hallgatták és hozzájöttek, elkezdték a názáreti Jézust követni. Szóval ezek az előzményei annak a hangnak, annak a kérdésnek, amelyet a 26. versben olvashatunk. Mester, mondják keresztelő Jánosnak, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki őhozzá megy. Talán értjük a súlyát az előzmények tekintetében ennek a kérdésnek, de azért hadd szabadjon egy kicsit ezt mai nyelven lefordítanom. Mi ez a mondat? Mi ennek a mondatnak az értelme? Azt mondják keresztelő Jánosnak a kérdezők, Mester, aki eddig veled volt, akit te felfuttattál, akiből te csináltál valakit, akit felhatalmaztál, az elveszi a kenyeredet, ellopja, ami a tied, keresztel, és viszi a közönséget is. Hát viszi az embereket, nem is keveset. Azt mondják Jánosnak, mindenki őhozzá megy. Tulajdonképpen ez a kérdés keresztelő János számára egy figyelmeztetés. A názáreti Jézus, keresztelő János, a te fejedre nő. A te fejedre nő. Azt gondolom, hogy ebben a kritikus helyzetben ismerteti meg velünk János evangélista keresztelő János szívét. Mert hogy valójában mi van az ember szívében, az mindig a kritikus helyzetekben derül ki. Amíg csendes a tó és nyugszik a tükre, amíg ilyen az életünk, addig nem mindig derül ki az, hogy valójában mi van a mi szívünkbe. Aztán amikor jönnek a hullámok, a villámok, a veszedelem, amikor egy-egy kritikus helyzet előáll az ember életében, akkor mindjárt kiderül az, hogy mi van a szívében. Hát ez egy kritikus pillanat János szolgálatának életében is, talán mindannyian érezzük. És olyan fantasztikus dolog az, hogy megtudhatjuk, hogy mi van ennek az embernek a szívében. Mert szavaiból pontosan az derül ki, hogy János tudta, hogy hol van az ő helye. Ebben igazi békessége volt, szemben azokkal, akik a körmüket rágva nyugtalankodtak az események láttán, akik kétségbe estek ott körülötte. Itt mindenki ideges, egyedül csak Jánosnak van békessége és nyugalma. Olyan szépen mondja ezt el ő maga. A 27. és a 28. versben így beszél, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Azt mondja János ezzel a mondatával, hogy én a helyemen vagyok. Az, ami én vagyok, az, ami az én szolgálatom, a mennyből adatott nekem. És annak a mennyisége is a mennyből adatott nekem. Én már megmondtam nektek előre, nem emlékeztek? Nem én vagyok a Krisztus. Más az én szerepem, más az én helyem az Isten munkájában. Ami nekem adatott, az az, hogy előtte elküldessem. És Isten akarja, Isten rendelte azt, hogy ez legyen az én helyem. Jézus sem lehet több annál, mint ami neki adatott. És ha ti úgy látjátok, hogy neki több adatott, akkor tudjátok meg, azt mondom nektek, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatik meg neki. Hogy nyomatékosabbá tegye, ezt a nagyon fontos üzenetét János egy képet használ. A vőlegényről, a mennyasszonyról és a barátokról. Azt kell ebből a képből megértenünk, ezt akarja János képpel megerősíteni, hogy a vőlegény nem azért hívja meg a barátait a mennyegzőre, hogy azok a helyébe lépjenek. Nem azért hívja meg a vőlegény a barátait, hogy azok a mennyegzőn főszereplők legyenek. Vagy hogy a helyébe lépjenek, és ők vegyék el a mennyasszonyt. A mennyasszony a vőlegényé. A vőlegény a mennyasszonyé. A barátok pedig örülnek a vőlegény örömének. Azért vannak ott, hogy együtt örüljenek a vőlegénnyel, az ő házassága bekövetkeztének. Az ő örömében részesednek, és az ő dicsőségét emelik a jelenlétükkel. Azt mondja Jézus, felülről jött. Magasabbról érkezett Jézus, mint én. Én nem vagyok még csak egyenrangú sem Jézussal, nem, hogy nagyobb lennék ennél a Jézusnál. Neki növekednie kell, nekem meg kisebbé kell lennem. Én a vőlegény barátja vagyok csupán. A nép, a mennyasszony, a választottak, azok mind Krisztusé, nem az enyém. De együtt örülök Krisztussal. Részem van az ő örömében. Ő a teljesség, azt mondja János a kérdezőknek, én pedig mindent csak rész szerint kaptam. Rész szerint kaptam Isten lelkéből, de Jézus Krisztusban mértéktelenül van ott a lélek. Ő a teljesség. Azt mondja a 35. versben, hogy minden az övé. Minden az övé. Ennek a gondolatnak törvényszerű záradéka az, amit János elmond, hogy aki tehát hisz a fiúban, azaz hisz Jézusban, annak van örök élete. János azt mondja a kérdezőknek, nem bennem kell hinni, mert minden Jézusé. Az élet, az örök élet nála van. Ő maga az élet. Amikor ti hozzám jöttök, és engem féltetek, amikor aggodalmaskodtok az én szolgálatom felől, akkor tulajdonképpen magatokat féltitek. Azt féltitek, hogy elvesztitek az életet, amit eddig itt éltetek velem, körülöttem. Én meg azt mondom nektek, hogy Jézus az, akiben hinni kell. Övé minden, övé az élet, és aki benne hisz, aki benne bízik, azé az élet, azé az örök élet. Kedves testvérek, amikor olvasom ezt a szakaszt János evangéliumába, akkor újra és újra megdöbbent Jánosnak ez a pontos hely ismerete. Keresztelő János egy olyan ember, aki pontosan tudja, hogy hol a helye egy másik emberrel, és aztán Istennel magával szemben is. De hogy akar ő az Úr Jézus Krisztussal háborúzni? Pedig éppen erre invitálják. Jézus visz mindent. Keresztelő János ébresztő. Harcra. János nem háborúzik Jézus Krisztussal. Nem akar nagyobb lenni sem Jézusnál, sem önmagánál. Sem az emberek szemében, sem Isten előtt nem akar más lenni, mint amivé őt Isten tette. Tudja, hogy hol a helye. És ezen a helyen, mindabban, amire őt Isten felhatalmazta, meg akar maradni. Kedves testvéreim, ma nagyon sokan élnek, ahogyan erről a bevezetőben szóltunk már, tudatlanságban. Abban a tudatlanságban, hogy nem tudják, nem tudjuk, hol van a mi helyünk Istennel és a másik emberrel szemben. És ahogy mondtuk, ebből sokféle háborúság és tragédia származik a mi életünkben. Ez esztendő kezdetén talán fontos nekünk János példáját komolyan venni, és ebben az értelemben János követőivé lennünk. Olyan jó lenne elgondolnunk és elfogadnunk, mi az, ami a mennyből nekünk adatott, mi az, amivé engem Isten teremtett. El tudjuk fogadni ezt, testvérek, és magát, Istent, Jézust el tudjuk fogadni. Annak akarjuk őt látni, akivé őt Isten tette. Annak látjuk ezt a Jézust, és úgy kezeljük őt az életünkben. Azt gondolom, hogy sokszor nem akarjuk elfogadni azt, ami a mennyből nekünk adatott, és magát, Jézust sem akarjuk elfogadni. És ebből aztán nagyon sokféle kavalkád, tragédia és olyan probléma származik, ami megtölti a mi hétköznapjainkat. De nekünk, hívő keresztényeknek azt gondolom a kötelességünk helyre rakni magunkat, és újra tudatosítani azt, hogy kik vagyunk Isten akaratából, és ott azon a helyen mi a mi dolgunk. Újra és újra tudatosítani kell bennünk magunkban azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus és kicsoda Isten. Kedves testvéreim, így fontos dolog az, hogy fogadjuk el a mi környezetünket, fogadjuk el hazánkat. Nem véletlen szólok erről. Nagyon sokan vannak, akik népüket és hazájukat ma közkincsé akarják tenni. Pedig nem véletlen az, hogy mi Magyarországon élünk és magyarnak születtünk. Isten úgy látta jónak, hogy bennünket ide teremtsen. Ebbe a hazába és erre a földre. Ezt a helyet inkább védenünk és óvnunk kell, sem hogy mindenki földjévé tegyük. Mert az csak annak a jele, hogy nem tudjuk valójában, hogy kik vagyunk és hol is van a mi helyünk a világban, de ha eláruljuk a hazánkat, a népünket, akkor ezzel tulajdonképpen azt is kifejezzük, hogy nem kell nekünk Isten sem. Ezzel üzenünk Istennek is, tudnélik, vitatjuk az ő döntését. Szembeszállunk az ő végzésével. Vannak ma is olyan emberek, akik magukat halhatatlannak vélik. Ne álljunk be ebbe a sorba, testvérek. Itt a földön senki sem halhatatlan. Vannak emberek, akik emberségükben magukat mindenkinél többre tartják. Ne álljunk be ebbe a sorba. Ne legyünk olyanokká, akik a másikat semmibe veszik, akik a másikban csak egy lépcsőfokot látnak, akinek a fejére kell állni, hogy én még nagyobb dicsőségre jussak. Mert amikor ezt tesszük, akkor nem csak annak adjuk jelét, hogy nem fogadtuk el helyünket, és nem tudjuk helyünket ebben a világban, hanem annak is jelét adjuk, hogy Istennel is vitában vagyunk. Nem fogadjuk el azokat, akiket mellénk rendelt, akiket nekünk adott. Vannak, akik saját világ megváltó evangéliumukat megkérdőjelezhetetlenül prédikálják és pénzelik ebben a világban, és azt hirdetik, hogy ez a te sorsod, vagy sorosod. Testvérek, ne álljunk be ebbe a sorba, és ne legyünk ennek a gondolatnak a követői. Mert ez azt jelenti, hogy valahol nem vagyunk helyünkön. A világ megváltó evangéliumot, a világ megváltó életrendet Isten annak előtte kitalálta, hogy mi lettünk volna. Még a mi megváltásunk is elvégeztetett Isten tervében, annak előtte, hogy a világ alapjai felvettettek volna. Ebben megvan a mi helyünk, és ebben megmutatkozik az Isten helye is. Ne álljunk be azok sorába, akik Istent semmibe veszik. Nézzük csak meg. Nő a földön a békesség? Oszlik a félelem? Csökkennek az indulatok? Ha őszinték vagyunk, azt kell lássuk inkább, mintha csak a káosz, az egymás ölése fokozódna a földön körülöttünk. És ez semmi másból nem származik, mint az énnek, önmagamnak, mindenek fölé erőszakolásából. Hogy az legyen és úgy legyen, ahogy én akarom. És legfőképpen Isten is legyen az én szolgámmá. Könnyen veszünk el ebben a forgatagban mi keresztjének is. Könnyen veszítjük el tisztán látásunkat. Ezért János példája ma minden hívőt el kell, hogy csendesítsen. Semmit sem szerezhet az ember. Azzá annyivá kell lennem, amivé Isten teremtett és formált. Itt és most. Nem a holnapban, hanem itt és most. Azzal kell megelégednem, abban kell hűséggel megállnom. Nekünk keresztényeknek tudnunk kell, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol. Nem véletlenül vagyunk most itt, ahol vagyunk. Ebben kell hűséggel megállnom, és ezzel kell megelégednem. És ha tudom, hogy semmi sincs, amit ne Isten akaratából szereztem volna, vagy lenne az enyém, akkor azt gondolom, ebben a szívünknek békessége is van. Legfőképpen akkor, ha értjük, amit János mond, Jézusnak növekednie kell. Istennek növekednie kell. Ez azt jelenti, hogy több kell adasson neki. Miért? Mert minden az övé. És ez az életünkre nézve is azt jelenti, testvérek, hogy Istennek, Jézus Krisztusnak növekednie kell. Több kell, hogy adasson neki az életünkből. Több idő, több erő, több szolgálat, több figyelem, több engedelmesség. Neki növekednie kell. Miért? Mert minden az övé. Akik hívők vagyunk, ezt szoktuk magunkról mondani, hogy az övéi vagyunk, akkor neki növekednie kell. Több kell, hogy adasson neki. Egyre több kell, hogy adasson neki. Háború vagy béke? Nem tudom, mivel vagyunk elfoglalva éppen. Hadban állunk Istennel, Jézus Krisztussal, vagy látjuk a lényeget? Látjuk az ő nagyságát, egyetlenszerűségét, elégségességét, és látjuk a magunk életét is úgy, mint ami nem a sors játéka következtében olyan, amilyen, hanem azért, mert Isten elrendelte a helyemet, az életidőmet, és a szolgálataimat, feladataimat is. Mivel vagyunk elfoglalva éppen, testvérek? És mivel leszünk elfoglalva ebben az esztendőben? Keresztelő János példája tanítson bennünket. Miközben idegeskedtek a tanítványai, miközben össze akarták őt Jézus Krisztussal ugrasztani, a zsidó vezetők, Jánosnak békessége volt, mert tudta nagyon jól, hogy hol van az ő helye. Elégedett volt ezzel a helyjel, szerette ezt a helyet, nem akarta ezt az helyet elhagyni, nem akar több lenni magánál, másoknál, és legfőképpen nem akar több lenni Jézus Krisztusnál. Akik ismerik az ő életét, talán most arra gondolnak, hogy na, aztán Keresztelő János sokra ment ezzel. Hiszen, ahogy elmondtam, a legtöbben tudjuk róla, hogy a fejét vették. Na, akkor megérte ez? Hadd mondjam a testvéreknek azt, az ige magyarázat végén, szemben azzal, amit mi gondolunk, nem mindenki alkalmas arra, hogy Jézus Krisztusnak mártírja legyen. A mártírság az nem egy baleset a Biblia szerint. A mártírság kitüntetés. A Jelenések könyvét olvasva láthatjuk azt, hogy ez a könyv, amikor a mennyet bemutatja, nekünk külön megemlékezik az Úr Jézus Krisztus mártírjairól. Azaz azt tanítja meg nekünk a Biblia, hogy a mártírok megkülönböztetett személyek. Még a mennyben is meg vannak különböztetve a többiektől. Kitüntetett személyek. Azoknak a kitüntetése a mártírság, akik tudják, hogy hol a helyük, és ennek megfelelően élnek. Úgy az emberi kapcsolataikban, mint az Istennel való kapcsolatukban. Testvérek, abból a keresztjénből, aki nem tudja, hogy hol a helye, aki ezt nem fogadja el, hanem háborúzik Istennel és a körülötte levő emberekkel, soha nem lesz Isten mártírja. De még csak hiteles tanúja sem. Mi pedig tanúságra vagyunk hívva. Elhívva és elküldve az Úr Jézus Krisztustól. Ezért nagyon fontos dolog, hogy álljunk a helyünkre. Álljunk a helyünkre, és álljunk meg ott hűséggel, alázattal, emberek és Isten színe előtt is. Nem mindenki alkalmas arra, hogy mártír legyen. Aki nem áll a helyén, az nem lesz Istennek még hiteles tanúja sem. Ezért, hogy küldetésünket betölthessük, vizsgáljuk meg az esztendő első úrnapján életünket, és csendesedjünk el Isten színe előtt, hagyjunk föl háborunkkal, és helyünkre állva töltsük be azt a küldetésünket, amelyre ő elhívott bennünket. Amen. Mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 90. zsoltárunkat keressük ki, és a 90. zsoltárunknak énekeljük a 7. és a 9. versét. A 90. zsoltárunknak a 7. és 9. versét énekeljük, taníts meg azért minket kegyelmesen. Imádkozzunk. Urunk, Te ismered a mi szívünket, és Te jól tudod rólunk, hogy jól neveltek vagyunk pusztán, vagy valójában békességünk van abban, amiről Te döntöttél felőlünk. Bocsáss meg nekünk sokféle háborunkat, amelyeket azzal a környezettel folytatunk, amelybe Te elhelyeztél bennünket, és bocsáss meg nekünk azt a háborunkat, amelyet ellened folytatunk, azért, mert szabadon döntöttél felőlünk. Köszönjük, hogy intesz, figyelmeztetsz és tanítasz bennünket arra, amit énekünkben így fogalmazunk, mind jó, amit Te teszel. És köszönjük Te neked azt, hogy akik megnyugszanak a Te döntésedben, azon a helyen és abban, amiben elhelyeztél bennünket, azoknak Te a szívébe tovább munkálod a békességet. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne háborúzzunk sem veled, sem egymással, hanem igaz békességre juthassunk, arra a békességre, amely ott volt keresztelő János szívében is. Te magad adjál nekünk csendességet mindezek felől, hadd tudjuk tovább gondolni így a mi életünket, hogy lehessünk és maradhassunk a Te igaz tanúid, és elvégezhessük azt a szolgálatot, amelyre te elhívtál és elküldtél bennünket. Így őrizd meg egyen-egyenként mindannyiunkat ez esztendőben, és így őrizd meg a mi egész közösségünket is. Hadd kérjük tőled, hogy állíts helyre bennünket. Hadd lássuk tisztán tőled rendelt feladatainkat, szolgálatainkat, és a körülöttünk adódó lehetőségekből taníts megragadni azt, ami nekünk van elkészítve. Könyörülj rajtunk, hogy ne akarjunk többet annál, mint amit te nekünk szántál. De légy segítségül abban is, hogy ne akarjunk kevesebbek lenni annál, mint amire te méltatsz bennünket. Így vezessed a mi személyes és közösségi életünket is, és áldj meg bennünket ezen a helyen, hogy lehessünk és maradhassunk a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak hű és igaz tanúi, ha kell, mártírjai. Kérünk téged szerte ezen a világon, a te népedért, ne engedd, hogy elsodorjon bennünket a világnak, olykor vonzónak tűnő evangéliuma. Ne engedd, Urunk, hogy elsodorjon bennünket tőled az a próba, amely alá oda vettetik minden hívő keresztjén, hanem engedd, hogy megmaradhassunk kegyelmedből. Tisztogass meg bennünket, hogy még inkább felragyogjon a mi életünkön a te arcod, a te tisztaságod és szentséged. Ebben légy segítségül nekünk ez esztendőben, minden örömünkben, bánatunkban, gyászunkban, elesettségünkben, jóllétünkben. Hadd látszódjon az, hogy mi tisztában vagyunk azzal, ki vagy te, kik vagyunk mi, és kik azok, akik körülöttünk vannak. Hallgass meg a mi könyörgéseinket, amikor személyesen is elcsendesedünk te előtted. Amen. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság mondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk zárásaként a 398. dicséretünket keressük ki és énekeljük. A 398. dicséretünk, szép hitvallásunk, reménységünk, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt.
Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.